békesség néked testvéred. Így köszöntötte a feltámadt Jézus is a tanítványokat, hogy békesség néktek. Olyan jó ezt mindig elmondani, meg erre mindig emlékezni, hogy Isten ezt szerezte és ezt akarja adni nekünk ma is, a békességet. A hitetleneknek nincs ilyen, mert Ézsaiás azt mondja, hogy nincs békesség az istenteleneknek. Nincsen. De Isten népe között ott van az a drága békesség, amit Krisztus harcolt ki nekünk a Golgotán. Hát remélem, hogy ez a békesség fog most meggyarapodni, megsokasodni a szívünkben. Isten igéje lesz ennek a békességnek az alapja, természetesen mi is lenne más, amit Lukács evangéliumából fogok felolvasni a 24. rész, 13. versétől a 35. verséig. Tehát Lukács evangéliuma 24. versét keresse, 24. részét keresse meg, akinél van Biblia, és a 13. rész, verstől fogom felolvasni a 35. versét. Lukács 24, 13. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk meg Isten igéjét. És ímé azok közül ketten mennek ugyanazon a napon egy faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, amelynek a neve Emmaus. És beszélgetett maguk között mind azokról, amik történtek. És történt, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk mentén, velük együtt megy az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik: micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, akinek a neve Kleofás, mondta néki: csak te vagy én jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban e napokon? És mondta nékik: micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: amelyek estek a názáretbeli Jézuson, aki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi fő embereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondta nékik: ó, balgatagok és res szívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva, magyarázza nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mentek, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszerítették őt mondván: maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És történt, amikor leült velük, a kenyeret vévén megáldotta, és megszegvén nékik adta. És megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondának egymásnak: avagy nem gerjedezett éj a mi szívünk mi bennünk, amikor nekünk szólt az úton, és amikor magyarázta nekünk az írásokat? És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyülve találták a 11-et és azokat, akik velük voltak. Akik ezt mondják: feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. Drága Úr Jézus, köszönöm neked, hogy oda mentél azokhoz a tanítványokhoz, és megmutattad magadat nekik. Megközelítetted őket, felgerjesztetted az ő szívüket, és aztán megmutattad magadat nekik. Arra kérlek most téged, és kérünk együtt, hogy cselekedd ezt meg velünk most ismét. Közelíts meg bennünket, add, hogy a szívünk elkezdjen gerjedezni, és aztán nyilatkoztasd ki önmagadat a számunkra. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet, és még egy éneket énekeljünk el. Van az énekes könyvünkben 115. szám alatt egy olyan ének, amely éppen a két emmausi tanítványról szól. Ezt fogjuk az ige hirdetésére készülve elénekelni. Emmausnak tart két vándor, 115-ös, a hithangeriban is szerepel ez az ének ott a 90-es szám alatt.
Emmausnak tart két vándor, lelkük oly kis csüggetlen, arcuk ázott könyvhullástól, szívük sok gond tippenek. Kifakadnak fájdalmukban, ó, de miszt hisz Jézus ott van, hogy a bánat fellegét, nyája szóval üzeszét.
Christos Vaskresenia. Így köszönnek. Ez azt jelenti, hogy Krisztus feltámadott. Még arra is emlékszem, talán a kedben egy, nem vagyok olyan bizonyos, hogy hogy vannak oroszul a napok. Vtornik, panyedelnik, szridá, csitvérk, piátnica, szubóta, Vaskresenia. Vasárnapot úgy hívják, Vaskresenia. Úgy köszönnek, Christos Vaskresenia. Krisztus feltámadott. A magyarban a vasárnap az onnan jön, hogy vásárnap. Akkor voltak a vásárok. Hát ez egy anyagi megközelítés, hogy a vásárnapról a pénzköltés és a pénzbeszerzés napjáról neveznek el egy napot. Hát nem tudom, hogy az oroszok mennyivel hívőbbek, mint a magyarok, de azt tudom, hogy az orosz nyelven a feltámadásról szó szerint nevezték el a feltámadás napját. Ez a feltámadás. Mikor a kommunisták mondták, hogy na, vasárnap megyünk a pártgyűlésre, akkor így mondták, hogy feltámadáskor megyünk. Vaskreszénye. Hát ez a napnak a neve, nem tudták máshogy mondani. Hát olyan jó, hogy ez benne van az orosz nyelvben, hogy azt mennyire veszik komolyan, mondom, nem tudom, de nekünk, hogyha a magyar nyelvben nem is így van, de olyan jó lenne, a magyar szívben így lenne. hogy ez a feltámadásnak az ünnepe, és a Krisztus feltámadásaként kell, hogy éljen a szívünkben. Testvérek, tudhatják, hogy én a év közbeni vasárnapokon is szoktam mondani, hogy ünnep van ma. Tehát a vasárnap az nem véletlen vasárnap, mert eredetileg szombat volt az, amikor Isten népe összejött, de vasárnap támad fel az Úr Jézus. És mi azért ünnepelünk, és mindig a Krisztus feltámadásáról megemlékezünk. Tehát sokkal jobb, ha nem csak egy évben egyszer, hanem egy évben 52-szer, de még sokkal jobb, ha egy évben 365-ször. Most fejből nem tudom, hány óra van egy évben, de még az is jó lenne, ha óránként megemlékeznénk, mint ahogy a Pál apostol mondja Timóteusnak, milyen furcsa tanítás, emlékezzél meg, hogy a mi Urunk Jézus feltámadt a halálból. Pedig hát ez volt az ő üzenetének, Timóteus üzenetének az alapja is, és mégis azt mondja Pál apostol, hogy erről meg kell emlékezni. Hát testvérek, emlékezzünk meg, ahol minden kor, és most is, amikor kifejezetten ennek az ünnepe van. Ezt a megemlékezést most a emmausi tanítványoknak a történetén keresztül fogjuk megtenni. Nézzük csak, hogy mi történik itt az Emmaus felé vezető úton. Két tanítvány baktat Jeruzsálemből Emmaus felé, körülbelül 10 kilométer ez a 60 futam, ennek felel meg, tehát nem egy olyan nagyon nagy távolság, de arra éppen elég, hogy útközben egy jó nagyot lehessen beszélgetni, és megvitassák azokat a dolgokat, amelyek az elmúlt napokban történtek. Ezek az események, amelyek az elmúlt napokban történtek, szomorúságot okoztak nekik. Az Úr Jézus észreveszi ezt, nem a szívükig kell, hogy ellásson most, mint más esetekben, elég csak az arcukra tekinteni, és leri róluk, hogy szomorúak. Leri róluk, hogy ezek az emberek csalódottak. És valóban ilyenek is voltak. Két kételyek között vívódó ember fejtegeti az eseményeket. És azt olvassuk, hogy kérdezgették egymást. Milyen érdekes, nem? Azt olvassuk, az egyik kérdezte a másikat, a butábbi kérdezte az okosabbat, vagy a fiatalabb az öregebbet, hanem azt olvassuk, hogy egymást kérdezgették. Az egyik feltette egy kérdést. Hát te is úgy gondoltad, hogy ő fogja megszabadítani az Izraelt? És a másik nem válaszolt erre, hanem visszakérdezett. Neked is olyan gyötrelemet okozott mindez, amit láttunk. Te is csalódtál. És így beszélgetve, kérdezősködve, egyről a kettőről nem jutva, haladnak vissza oda, ahonnan az Úr Jézus Krisztus elhívta őket. Hogyan történtek ezek a dolgok? Annyira meg voltunk bizonyosodva, hogy ő a megígért szabadító. Annyira biztosak voltunk, hogy elhozza Izraelnek a szabadulást a római birodalom uralma alól, mert még a tanítványok is ezt várták. Egy politikai messiást vártak. Mit gondoltak ők éppen a bűnökből való szabadulása? Nem gondoltak rá. Egy politikai messiást vártak. Az egyik Jézus film Júdást is úgy állítja be, mert ugye a Bibliában nem olvassuk, hogy miért árult el Júdás Jézust, de az egyik rendező így állította be, és talán nem is állhat távol ez az igazságtól, hogy annyira várta a politikai szabadítást Júdás, hogy ezért közelít a politikához. Na majd ott megmutatja, hogyha elárulom, és ott majd kifejti az erejét. Hát nem így történt. Hogy aztán valóban ez volt, vagy nem ez volt Júdás indítéka, nem tudjuk, de hogy a tanítványok szívében, és még inkább a zsidó nép szívében, akik hozsannázva fogadják az érkező urat, és azt mondják, a Dávid fiának, aki visszaállítja a Dávid trónját, királyságát, azt nagyon ünnepelték. Politikai vállalom volt benne. Hát úgy gondoltuk, hogy egészen bizonyosan most jött el az üdvösség. Hát lehetetlen, hogy ne Isten cselekedjen általa. És mégis láttuk őt meghalni. Hogy lehetséges ez? Miféle dolog ez? Hogy engedhette meg ezt Isten? Próbálták a mozaikokat összeilleszteni, de nem sikerült nekik összerakni ezeket a mozaikokat. És kétségek között, kérdések között, vergődve, szomorúan haladnak oda-vissza, ahonnan az Úr Jézus Krisztus elhívta őket. Zajlik nagyban ez a beszélgetés, amikor az Úr Jézus Krisztus oda lép hozzájuk. Ez egy nagyon érdekes és nagyon furcsa dolog. Megjelenik a megoldás. Megjelenik a megoldás. Ott van. Kimutathatóan, kézzelfoghatóan, egyértelműen és bizonyíthatóan ott van, ott megy velük már, ezek között a kétségbe esett tanítványok között, ott megy az Úr Jézus, csak egy nagy gond van, nem ismerték őt fel. Nézték, de nem látták, hogy kicsoda az. Úgy gondolom, hogy azért jó ez a történet, hogy benne van a Bibliában, meg hogy ezt felidézzük, meg olvassuk, mert nagyon rólunk szól. Hát a Bibliának minden története, hiszen emberekről szól, és mi emberek vagyunk, de ez is nagyon rólunk szól. Olyanok vagyunk mi is. Mi ezek a tanítványok pontosan? Megyünk a kétségeink között, vívódunk, tele vagyunk kérdésekkel, nem értjük, hogy mi miért történt, egyszer már örömre jutottunk, egyszer már hozsannáztunk, egyszer már nagy dolgok történtek az életünkben, elindultunk követni Jézust, láttuk őt cselekedni. Tehát félre érthetetlen volt az ő üzenete, az ő szándéka, az ő személye, az ő munkája az életünkben, és egyszer csak követve őt, aki azt ígérte, hogy legelőkre vezet minket és forrásvizekre, megérkezünk egy nagy, kietlen pusztaságba, és puff, ő meg eltűnik a szemünk elől, és ott hagyott minket a sivatagban. Pontosan így érezhet minden egyes hívő, és nekem is szoktak lenni ilyen érzéseim. És bennem is szoktak kérdések megfogadni, és minden egyes hívővel így van, óriási kérdések. Óriási kérdőjelek a szívünkben. De úgy gondolom, testvérek, hogy ugyanaz megtörténik velünk is, mint ami ezekkel a tanítványokkal. Ott van az Úr, ott van a megoldás, ott van közöttünk, ott van velünk, csak nem látjuk. Nézünk rá, de nem látjuk. Nem vesszük észre. Van egy kis humoros, tanulságos hasonlat egy plébánosról, aki az árvíz idején felmászott a templom toronyba, és imádkozik, ó Istenem, ments meg az én életemet. Arra jön egy csónak, ahol még van egy hely, és kiáltják neki a csónakból, plébános úr, tessék beszállni, elvisszük a csónakkal. Ne, menjetek csak gyermekeim, én Istentől várom a szabadítást. Jön a másik csónak, ugyanez a helyzet, megint csak elbocsátja őket, menjetek csak, én Istenre bíztam az életemet, nem foglalkozom emberi segítséggel. Majd harmadjára megtörténik ugyanez, és mikor fulladása után megjelenik Isten színe előtt, akkor kérdőre vonja Istent. Hát atyám, miért nem küldtél segítséget, hiszen én imádkoztam hozzád. És azt mondja az atya, hogy fiam, három csónakot küldtem. Hármat. Te nézted, de nem vetted észre, hogy én voltam abban. Olyan jó, mikor észreveheti valaki azt, hogy ott van vele az Úr. És olyan szomorú, amikor ott van, de nem veszi észre, testvére. Én most a hangsúlyt először arra szeretném tenni, hogy ott van az Úr Jézus. Nem azt szeretném most hirdetni, mert nem lenne igaz, hogy az Úr Jézus hamarosan majd megérkezik. Nem érkezik meg. Megérkezett. Ez egy befejezett múltidő. Magyarban nincs ilyen. De az angolban, a görögben is van ilyen. Ez egy befejezett, ez egy elvégezett dolog. Ő már megérkezett. Ő nem társulni fog hozzánk, és nem egyszer majd megsegít, hanem ő már társult, és egyszer már megsegített, és ez a segítség ott van velünk, testvére. Az ő neve az, Ézsaiásnak a proféciája szerint, hogy Immanuel. Velünk az Isten. És ez az Immanuel profécia, ez karácsonyi profécia. És akkor jött el az Isten segítség, és akkor ragyogott fel a világosság, amely sokaknak elestére lesz, de sokaknak üdvösségére lesz, ahogy az aksimon megjövendőlte. Elérkezett a világosság. Eljött a hajnalfény, felragyogott a hajnalcsillag. Itt van az Úr Jézus. És nem is ment el sehová, testvére. Csak nem látjuk. Az, aki azt mondta, ímé én veletek vagyok minden napon a világok végezetéig. Már feltámadása után mondja ezt, a feltámad Jézus, hogy veletek vagyok minden napon. Nekünk nem kell várni Jézust, ha már egyszer belépett az életünkbe. Velünk van Jézus. Ott van a mi életünkben, testvérek. Csak nem látjuk. Csak esetleg nem veszünk észre. Isten már neked adta az Úr Jézust. És az Úr Jézus már a tiéd. Nem kell arra várni, hogy egyszer majd odaáll mellé. Mert már egyszer odaállt. És ott van. És szeretném, ha ebben a hitben és ebben a tudatban folytatnánk tovább a mi harcainkat és útjainkat. Hát most azt vizsgáljuk meg, hogy miért nem látták ezek a tanítványok. Mi volt annak az oka, hogy ott volt az Úr Jézus, ott volt a megoldás, de nem vették észre, néztek rá, de nem ismerték fel, nem látták őt. Hát az Úr Jézus adja meg a választ erre a miértre, miért nem látták meg őt. 25. vers az, amelyben az Úr Jézus megdorgálja őket, és megmondja, hogy mi a baj. Ó, balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Az volt a baj, nem hitték el, amit a proféták megmondtak. Ez a gond annak, ez az akadály annak, hogy az Úr Jézus megláthassák. Az egész Bibliában, de a zsidók történetében és az egyház történelmében a mai napig végig vond az embernek és Isten népének egy csúfos kudarca. Hogy nem tudnak szilárdan ráállni, és vegyük már gyűjtő név alá, hiszen a mai korról van szó, és rólunk is, hogy nem tudunk ráállni arra hittel, amit Isten megmondott. Ez az egyetlen problémája volt mindig Isten népének. Testvérek, semmi más problémája nincs Isten népén. Semmi más bajunk nincs, egyetlen egy bajunk van. Nem hiszünk annak, aki világokat alkotott az ő szavával. Akinek a szava testet öltött Jézus Krisztusban. Mert az ő szava lett testé, és jelent meg, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. Ez a gond ott az Éden kertben is, hogy Isten megmondott valamit, hogy minden jó, és ne szakítsanak a fának a gyümölcséből, és az ember nem hallgatott erre a szóra, nem állt rá, és nem támaszkodott arra, amit Isten mondott, arra támaszkodott, amit az ördög mondott, hogy majd olyanok lesznek, mint Isten, meg nem jól mondta az Isten, meg nem haltok meg, meg egyéb ilyen balgaságok. És akkor az ember balgataggá lett. Megsötétedett az ő szívük, ahogy Pál apostol fogalmazta. És bűneiben megrothattak. Ó, balgatagok! Hát hogy hallgathattok ti saját gondolataitokra? Hogy hallgathattok az ördögre? És ami a legveszélyesebb, hogy hallgathattok a tényekre? A tények nagy veszélyt jelentenek a hívők számára, testvérek. Egyszer egy hívő édesapa hívő fiával vitatkozott. Ez megtörtént. Ez már nem egy olyan kitalált, mint a plébános. Ez az apa mesélte el nekem, és az apa bibliai kijelentésekkel próbálta jobb belátásra téríteni a fiát. Ebben a vitában. És a fiú úgy fakadt ki az édesapjára, de hát édesapám, hát a tények nem erről beszélnek, amiről édesapám. Azt felelt ez a hívő édesapa nyugodtan, de nagyon határozottan, az a tényeknek a baja, fiam. Az a tényeknek a baja. Hogy mi az Izrael megváltóját, megtartóját vártuk ettől a Krisztustól, megtartását vártuk, és meghalt, és nem lett az egészből semmi. Oda lett minden, amit mi gondoltunk. Semmivé foszlott, amit Isten mondott nekünk, ígért nekünk, amire ráálltunk, és ott hagytuk az Emmausi lakóhelyet, és követtük őt, Jeruzsálembe, meg mindenhová, és mint egy nagy lufi robbant szét az egész, és semmivé vált. Ez a tény! Hát ha ez a tény, hát ha meghalt, ha vége mindennek, hát akkor mit tudunk csinálni? Haza tudunk menni, és folytatjuk a kapálást, a vámszedést, a halászatot, vagy a tolvajlást, vagy a káromlást, vagy akármit. Mert nincs már az a megtartás, ami eddig tartószlopa volt az életünknek. tényeknek hinnünk, testvérek. Nem kell. Mit foglalkozunk mi a tényekkel? Isten mondott valamit. És amit a szemünkkel látunk, testvérek, annál nagyobb az, amit az Isten mondott. Mert Éva is azt látta, olyan kívánatos az a gyümölcs, a bölcsességre. Jól látta. Tényleg kívánatos volt. Szép volt, eledelre, szemnek kedves, minden jót elmond, amit szemmel lehet látni, de Éva, csukd már be a szemedet, nyisd ki a füledet, mert Isten mond valamit. És mindig az a nagyobb, mert a hit hallásból van, nem látásból van. És a hit az, ami legyőzte a világot, nem pedig a tények győzték le. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg, amikor Ábrahám győztes hitéről beszélt, amely persze nem kipattant a szívéből, hanem kifejlődött harcok és bukások után. De ezt a győztes, kifejlődött hitet így jellemzi Ábrahámot ezzel a hittel, hogy Ábrahám a reménység ellenére reménykedve hitt. A reménység ellenére. Az összes tény azt prédikálta és azt támasztotta alá, nem lesz gyerek. Nem fog megszületni Izsák. És aztán mikor megszületett, akkor még Isten még rátette lapáttal, már bocsánat a kifejezésért, de amikor már szépen felnőtt, már serdült, már lehetett volna őt is tanítani az Isten dolgaira, és hogy ő is kezdje a bizonyságtételt, akkor meg kell ölni, akkor, amikor meg kellett ölni, akkor győzi le a világot a hit. Ezt ott nem olvassuk a Mózes könyvébe, ezt a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy meg volt arról győződve, de 100%-ig. Hogyha Isten azt mondta, hogy ez a gyerek lesz az ígéret, és ő benne neveztetik az én magam, és őtőle származnak annyian, mint az ég csillagai, és ha én ezt megölöm, akkor lehet, hogy a halál a tény lesz, de Isten szava még nagyobb lesz, mert fel fogja támasztani. Mert nem lehet, hogy az Isten ellenmondásba kerüljön önmagával, és a tényeket le fogja győzni, a halál tényét le fogja győzni Isten igéje és szava. És akkor fel fog támadni. Ebben hitt Ábrahám. És a feltámadás példájaként visszanyerte őt. Mert nem Izsáknak kellett feltámadni, hanem Jézus Krisztusnak. Ő volt a mag. Az Ábrahám magja. Egy magja van Ábrahámnak. És aztán majd ettől az egytől, majd ettől az egytől lesznek annyian, mint az ég csillagjai. Hát persze tesz szerint ott vannak a zsidók, de szellem szerint az Ábrahám hitéből valók itt vagyunk mi. És ha Krisztus fel nem támadott, hiába való a mi hitünk, de feltámadott. Nem hiába való a mi hitünk. És megtartott bennünket az Isten hatalmasan, mert a halál tényét legyőzte az ő életre hívó szava. És ez az a beszéd, amely hirdetetett nékünk. Ez a tényeket legyőző szó. És ha néha úgy alakulnak majd az események, testvére, hogy minden Isten ígéreteivel merőben ellentétesen alakul, akkor mi nyugodtan mondhatjuk azt, mint ez a hívő édesapa. Az a tények baja, fiam. Ha a tények Isten szavával szembeszegülnek, az az ő problémájuk. Ami örökünk és üdvösségünk pedig abban van, amit Isten csodálatosan kijelentett. Hát ez a hit hiányzott ennél a két tanítványnál. Balgatagok és rest szívűek azoknak elhívésére, amit a proféták megmondottak. Amiket Jézus Krisztus is nagyon sokszor megmondott a tanítványainak. Elmondotta a forgatókönyvet. Bűnösök kezébe adatik, meggyaláztatik, megverettetik, megölik őt, de harmadnapon feltán. Hát miért nem hittek ebben? Hát megmondták nekik a proféták, le van írva a törvényben, elmondja a zsoltárok, elmondja az Úr Jézus. Hát miért nem hisznek ezek? Hát testvérek, tényleg jó kérdés, ha annyira a szájukba lett rágva, miért nem hittek? Na de akkor nehezítsünk egy kicsit ezen a kérdésen. Ha mi ott lettünk volna, mi hittünk volna? Hát lehet, hogy valakiben van olyan péteri virtus, hogy azt mondja, igen, én hittem volna. Na de akkor tegyük még nehezebbé. Amikor most mond Isten valamit, és most kéri tőled a hitet, akkor miért nem hiszel? Azt hiszem, hogy itt már következik a fegyverletétel. magyarok világosnál tették le a fegyvert, a hívők is Isten világosságánál kellett tegyék a fegyvert. Az én szívem is balga és a rest. Arra, hogy higgyen neked, Uram. És a hit az nem úgy van egyik önnél se, hogy Ábrahámnál se úgy van, senkinél nem úgy volt. Pál apostolnál se úgy volt, hogy kapott egy nagy hitet, és akkor az aztán egész életen át végig kísérte. Hanem a hit az, ahogy az Úr Jézus tanít, mint egy mustármag. Ha csak annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, és az elkezd növekedni. Egyszer Müller Györgyhöz ment oda egy egyetemista hallgató, amikor ő bizonyságot tett és prédikált, élete végén nagyon öreg volt már, bejárt az egész világot, mindenfelé járt és hirdette az Isten dicsőségét, miután évtizedekig árvákat nevelt és nem ment sehova, hanem ott vállalta a szolgálatnak a terhét. És ez az egyetemista hogyan ment és azt mondta, úgy irigylem magának a hitét, testvér. Mondja meg nekem, hogyan lehetnék olyan hívő, mint a Müller testvér. Azt mondta Müller testvér, olyan balga dolgokat mondasz. Hát amikor én olyan idős voltam, mint te testvérem, ugyanúgy hittem, mint te. Amikor ilyen fiatal voltam, akkor kicsi hitem volt. Még 5 fontot is remegő szívvel mertem az Isten kezébe tenni, ha egyáltalán merészeltem. De aztán, ahogy átvezetett Isten a hit próbákon, ha elkezdett a hitem növekedni. Majd letettem bátran 50 fontot, majd 500 fontot is. És ma már 50 000 fontot is, hát az nagyon nagy pénz volt annak idején, 50 000 fontot is bátor szívvel teszek le Isten kezébe, semmit nem kételkedni. Ugyanolyan hittel indultam, mint te, a te hitem is ugyanúgy növekedjen majd, mint az enyém. Rest szív. Testvérek, a rest szív az nem fejlődik. De a szorgalmas szív az igen. Szokták a munkahelyemen a kollégák mondani, amikor valami kis hibát vétünk, amiben kellemetlenség származik abból, az nem hibázik, aki nem dolgozik. És így is van. Hitében az nem bicsaklik meg, és az nem fárad meg, aki nem hajlandó hinni. Mert annak nincs, ami elfáradjon. De aki hajlandó, az botlik, az csetlik, az elfárad, még a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. És az Úr Jézus úgy gerjezgeti a szívüket, ez a gerjedezés, mint a tűz, úgy kell elképzelni, mint amikor kihűl már a parázs, és éppen-éppen csak pislákol, és valaki megfújja. Nem egyből kap lángra ismét az a fa, hanem először elkezd erősebben izzani. Aztán megint vesz egy levegőt, aki fúj, már hűl is vissza az egész, megint elmúlik az izzás, megint ráfúval, akkor megint gerjedezik. De még nem kap mindig lángra. Hát így fújkálta az Úr Jézus az ő lehelletével, szellemével ezeknek az embereknek, a tanítványoknak a hitét, és így próbálta megnyitni a szemüket, lángra lobbantani az ő hitüket. Így próbálja velünk is megcselekedni. Így akarja a mi rest szívünket is egy kis munkára fogni. Na induljunk, na higgyünk akkor, na tessék elindulni a hitnek az útján. Hogyan nyílt meg ezeknek a tanítványoknak a szeme? Ez nagyon sokat mondó, ahogyan végül csak felismerik, már nem csak nézik, de látják is, hogy Jézus van velük. Meghívták őket magukhoz, és az Úr Jézus leült velük együtt vacsorázni. Egy asztalhoz ült velük. És akkor egy nagyon furcsa dolog történik. Az Úr Jézus magához vette a kenyeret. A házigazda serénykedett, vagy a gazdasszony, ki készítette az ételt, letette az asztalra a kenyeret, és az Úr Jézus egyszer csak maga elé veszi a kenyeret. És egyszer csak se szó, se beszéd, elkezd imádkozni. Ha már nem akarják megzavarni, hiszen Isten félő emberekről van szó, mit veszette az irányítást a kezedbe, hogyan gondolod, hogy a gazda tisztét magadhoz ragadod, hogy a gazda kenyerét magad elé veszed? Hogyan veszed a bátorságot, hogy te osztod szét? Mert miután megáldotta és imádságban vezette a kicsi közösséget, megtörte a kenyeret, és szétosztotta. És ez ismerős volt, ez a mozdulat nekik. Ezt már látták valahol. És akkor megismerik őt. Hát őt illeti ez a tiszt. Hát ő itt a gazda. Hát ő itt az Úr. Hát ővé a kenyér. Hát ő a mi életünk is. És az ő saját testét, amit a kenyér kiábrázolt, érettünk adta. Nekünk adja. Bekattam már minden. Nem elenyészett az Izrael reménysége, hanem nekünk adatot valami nagyon tápláló, valami nagyon üdvözítő, valami nagyon csodálatos mennyei adomány. Mert a Jézus Krisztus testének a kiábrázolása. És tudjátok, ez pontosan így van ma is. Hogy amíg csak közeledünk, meg amíg az Isten melengeti, gerjedezi a szívünket, addig érezzük, hogy ez jó. Hogy ez nekünk jó. De még nem látjuk őt. Már gerjedezik a szívünk, de még nem látjuk őt. És akkor látjuk meg őt, amikor önmagából ad nekünk. Amikor tetszett az Istennek, hogy az ő fiát kijelentse én bennem. Ahogy mondja Pál apostol, na akkor. Már amikor leesett a lóról, már érzi, ki vagy Uram? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. De nem lát Pál, megvakul, nem látja Jézust. De amikor három napig böjtöl, és aztán kézrátétellel imádkoznak érte, és veszi Isten szellemét, és kapja Krisztus természetét, testét, vérét, és megmosakszik Rút bűneiből. Akkor, amikor tetszett az Istennek, hogy az ő fiát kijelentse ő benne, akkor meglátja Jézust. Amikor önmagát adja Krisztus. Mert ő hozza önmagát. Ő adja önmagát. Úgy jelenik meg, mint vendég. Íme az ajtó előtt állok, és zörget. Így zörget az Úr Jézus. Én vagyok a vendég, engedj be. És ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. De nem te készíted nekem az eledelt. Hanem én hozom magammal, és önmagamat adom neked, amikor beengedsz. Úgy jön, mint egy kiszolgáltatott, úgy jön, mint egy vendég, úgy jön, mint egy vándor, és egyszer csak a kezébe veszi az irányítást, és úgy jelenik meg, mint Úr, aki bennünket táplál, aki a mi bűneinket megbocsátja, aki miután megengedtük, hogy helyet foglaljon, végre teret kap arra, hogy üdvös munkáját kifejtse. Pontosan ugyanez zajlik ma is. Hiába hallgatsz jó prédikációt, ha jó, húsvét délelőtt. A szíved csak gerjedezik. Ez jó, de kevés. Lángra kell lobbadjon. És amikor Jézus Krisztus önmagát közli veled, hogy az ige hirdetés alatt, vagy után, vagy sokkal utána, én ezt nem tudhatom. Az a megtérés és az az új élet, az az örök élet, amikor Jézus önmagát adja neked, mert beengedted őt, és hagyod, hogy ezt megcsinálja. Hagyod, hogy ezt megtegye. Miután felismerték az Úr Jézus, azt olvassuk testvére, abban az órában irány vissza Jeruzsálem. Minket már egyszer elhívott Emmausból, azt hittük, hogy az elhívó az elhívásával együtt az enyészeté, de most már tudom, hogy az én megváltóméja. És ha engem innen elhívott, és az elhívó él, és akkor az elhívás is él, akkor nekem semmi keresni való Emmausban. Hát nem abban a percben, mert gondolom elpakolták a kenyeret, hogy ne száradjon meg, mert az Úr Jézus eltűnt, és a vacsora így félbeszakadt. Nem foglalkoztak most már étkezéssel, nem foglalkoztak egyéb dolgokkal, hanem vették a sátorfájukat, és irány vissza abba a közegbe, abba a testvéri közösségbe, abba a szolgálatba, amelyben Jézus Krisztus elhívott annak idején, és amely elhívást most megerősített. Máshogy látnak, máshogy gondolkodnak, máshogy beszélnek, és máshogy cselekszenek, miután meglátták Jézust. A te életedben is szükség van egy irányváltásra. Miért ne lenne éppen ez az óra az, amikor ez megtörténhet? Hátat fordítani mindannak, ami eddig fontos volt, és elindulni abba az irányba, ami ezután fontos lesz. Amen.